Erős van a mi Istenünk. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 439-es számú énekével. 439-es éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mai Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük. Énekeskönyvünk 44. oldalán található az egyes számú liturgia.
Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényedre taníts meg engem. Vezess igazságodban, és taníts engem, mert Te vagy üdvözítő Istenem. készítsétek az Úrnak útját, mert megjelenik az Úr dicsősége, és mindenek egyszerre meglátják, így szól az Úr. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor is sokféleképpen vétkeztem. De légy hozzám irgalmas, és téríts meg engem szereteteddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Én Istenem, én bűnös ember, itt állok szent szívem előtt, bűneim árja, mint a tenger, hullámaival elhődött. Én Istenem, én Istenem, könyörülj árva lelkemet.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Áldjad én lelkem a dicsőség örök királyát, ő néki mennyei karokkal együtt zeng
hatalmadba, hogy megszabaduljunk a bűn átkától, és üdvözöljünk a te megváltó erőddel, aki az Atyával és a Szentlélekkel élt és uralkodó, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, Advent első vasárnapjára kiírt, oltár előtti felolvasásra szánt igét, melyet megírva találunk Máté evangéliumában, annak 21. fejezetében, az elsőtől a 9. versekig a következő képben. Máté evangéliumának 21. fejezetéből elsőtől a 9. versig olvasom. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfágéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és azt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme király jöjjön hozzád, Szaríden és Szamáron ülve, igabonó állatcsikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat, a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig rájött. A sokasság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokasság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbjára. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes anyaszentek tárházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatára, a test feltámadására és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 40-es számú éneket, evangélikus énekeskönyvünk 40-es számú énekét. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Jeremiás könyvében, annak 23. fejezetében, az 5. verstől a 8. a következőképpen. Isten igéjét Jeremiás könyvéből olvasom, a 23. fejezet 5. versétől. Így szól Isten igéje. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni az Úr, ami igazságunk. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának utódait egész északföldjéről, és mindazokról az országokból, amelyekbe szétszórta őket, és a maguk földjén fognak lakni. Amen. Nem Isten igéje. Kedves testvérek, advent első vasárnapján vagyunk, ég a gyertya az adventi koszorún, föl van díszítve a templom, köszönjük azoknak, akik dolgoztak azon, hogy az adventi időszakban már olyan legyen a templom, hogy szívünkben ott legyen a karácsony várakozásának öröme. Nem szeretünk várakozni. Gyermekkoromnak egyik története jut eszembe az utcánkban. lakott egy család, ahol volt egy fiatal, szép leány, akit az édesanyja olyan 13 éves kora tájékán már úgy sminkelt, és abban az időben nagy dolog volt a smink, mert hát jóformán senki nem volt sminkel abban az időben, de úgy sminkelte az édesanyja, mintha 18 éves lenne, úgy is öltöztette, és egy nagyon aranyos idős asszony, aki ott lakott az utcánban, mondta egyszer, én is hallottam, fülem hallatára hangzott el, hogy kislányom, nagylány még lehetsz, de kislány már nem. Ne sietesd az időt, várd meg az idejét, hogy 18 éves legyél, tehát ne sietesd az időt. Visszacseng ennek az idős asszonynak a szava sokszor a fülemben, hogy légy megadással, várakozással. Nem szeretünk várni sokszor egyetemisták vagy vizsgára készülők, majd de jó lenne már túl lenni. De jó lenne már túl lenni egy nehéz egészségügyi szakaszon, egy műtéten. De jó lenne túl lenni. De hát, hogyha így mindenen túl lennénk, akkor olyan gyorsan lepörögne az életünk, hogy nem is lenne időnk élni. Nem tudom miért, ott belénk van táplálva ez a türelmetlenség. Nem szeretünk várakozni, és ezzel a siettséggel, meg siettetéssel, aztán tönkretesszük az életünk a szépségeit. A rohanással elveszítjük azokat az apró pillanatokat, amelyek, hogyha várakozással lennénk, akkor színesíthetnénk az életünket, gazdagíthatnánk az életünket. És ilyenkor ebben a rohanásban, meg oda nem figyelésben aztán nyilván elmegyünk olyan emberek mellett, akikkel jó lett volna találkozni, jó lett volna beszélgetni. Sok jó beszélgetést, sok jó találkozást szalajtunk így el, mert nincs türelmünk várakozni. Nemrégen olvastam egy városról, ahol a régi időkben, tehát mondjuk évszázadokkal ezelőtt, kialakítottak egy olyan lakást, ahol már azokat az embereket zárták be, akik válni készültek. Bezárták őket abba a lakásba, és ott kellett nekik lenni egy pár hónapon keresztül. Falu döntése, vagy a város döntése volt ez. És azt mondják, hát nyilván nem elemeztem én, ezt nem elemezhettem mélységében, de azt mondják, hogy a váló félben lévőknek a nagy százalék aztán meggondolta magát. Mert volt idejük egymásra, volt idő átbeszélni a dolgokat, nem rohantak, könnyű kimondani, hogy nem érdekelsz, elhagylak, menni a dolgodra. De ott muszáj volt együtt lenniük, együtt várakoztak. És ebben a várakozásban volt idejük egymásra, volt idejük átbeszélni. Ebben a kicsit erőszakosnak tűnő párterápiában volt idejük átbeszélni, hogy milyen nehézségei, körömeik voltak, és hogyan élhetnék együtt tovább az időt. Igénk így kezdődik az ötödik versben, eljön majd az az idő, az Úr szava így zeng most felénk, hogy nincs még itt, még várni kell, hogy eljöjjön az az idő, legyetek megadással, legyetek türelemmel, abban bízzatok, hogy el fog majd jönni, és itt Advent első vasárnapján, ez a 4 hetes várakozási idő, ami az Adventben itt van előttünk, ez jó lenne, hogyha tényleg várakozással telne el, hogy nem siettetnénk az Advent időszakot, és nem egy felkészülési időnek szánnánk, és rettenetesen sokat dolgoznánk azon, hogy akkor már karácsony ünnepe az jól meg legyen ünnepelve. Tehát nem egy felkészülési ünnep Advent, hanem egy várakozási ünnep. Várakozással, megadással lenni afelé, hogy majd elérkezik hozzánk, betelik majd az az idő. Az a kedves szokás, vagy a családomból, hogy az 1980-as évek elején érkező külföldön már hagyományá vált adventi naptár jutott az eszembe, amikor először kaptunk egy ilyen adventi naptárt, még német nyelvű volt. És abban az adventi naptárban minden a 4 hétnek minden napjára ott volt egy ablak, és ezt az ablakot ki kellett nyitni. Hát abban volt egy csokoládé is, meg mögötte ott volt egy ige. És emlékszem, hogy a gyerekek nagy várakozással voltak mindig, mert ha jól emlékszem, talán fürdetés után, hogy megfürdtek a gyerekek, na és akkor kinyitjuk az adventi háznak az ablakát, és akkor kipattant a csokoládé, azt megosztották, és mögötte meg elolvastuk azokat a Jézus proféciákat, amik arról szóltak, hogy egyébként majd betelik az idő. Eljön az idő, megérkezik a messiás. Olyan jó lenne ilyen várakozásra lenni, hogy na ennek a napnak mi lesz az üzenete számomra afelé, hogy Jézus érkezik, eljön majd az idő, betelik majd az idő. Olyan jó lenne, hogyha ilyen várakozásra és nem felkészülésre, tehát nem receptcserével, meg receptkészítéssel, meg nem tudom, mivel foglalatoskodnám, meg bevásárlással. És itt ez a Black Friday, ami most a adventi vásár előtti utolsó nap, hát nevetségessé teszik emberek magukat, ahogy rohannak azokért az eszközökért, amik a szívük vágya, és akkor na, megvásárolhatom fél áron, vagy nem tudom, hogy milyen árengedményeket adnak, és az emberek taposnak egymásra, és jönnek a híradások, hogy hány ezer ember volt és rohant vásárolni, hogy meg legyen, övé legyen. És elszalasztja azt, ami egyébként ebben az árvendben tényleg üzenet lenne, hogy várd azt, hogy betelik az idő számodra is, meg számunkra, meg a világ számára. Már jó lenne ilyen árventi házakkal várakozni, hogy minden napnak meglenne az az üzenete, ami még tovább visz bennünket a Jézus várásában, és még inkább megerősít abban, hogy várjuk az Úr Jézus Krisztust. Természetesen lehetnek csokoládék is az adventi házon. Tehát lehet örvendezni azzal is, hogy eszünk egy finom csokoládét, és mellette ott van az, hogy a Krisztus érkezése a szívünkben, Krisztus érkezésének a vágya ott van a szívünkben. Tehát a mai igénk is erre szeretne biztatni bennünket, hogy várj megadással, eljön az az idő, eljön majd az idő, eljön az Úr, mert az idő eljövetelével kiteljesedik az Istennek a terve. Valóban kézzelfogható lesz Isten megváltó terve, amit megígért évezredekkel vagy évszázadokkal azelőtt, hogy ő valóban eljött volna. Ebben az igényben így jellemző a messiási kort, Jézus Krisztus elérkezését Jeremiás prófétán keresztül az Isten szent lelke. Azt mondja, hogy majd Dávid házából támasztok egy sarjat. És hiszen itt nagyon fontos volt, hogy Dávid háza. Királyi sarjat támaszt, aki bölcsen, jog és igazság szerint jár el. Aztán szabadságot hoz Isten népének. Óriási ígéretek voltak, ha tudjuk, hogy Jeremiás idejében éppen fogságban van Izrael népe. Tudjuk, hogy Izrael népe éppen nyomorúságban van, amikor meghirdeti nekik az Úr, igéjén keresztül, a prófétán keresztül, hogy eljön majd az az idő. És nagyon fontos, hogy Izrael ezt hallhatta, hogy Dávid házából támaszt majd sarjat, és benne világossá lett, vagy ezáltal világossá lett Izrael számára, hogy az Isten áldása újra visszajön. Mert Dávid háza azt jelentette számukra, hogy a győzedelmes, az Isten áldásával gazdagon megáldott kor, amikor Isten népe nagyon jól érezte magát, amikor Isten népének nagyon jó volt, gazdagok voltak, sikeresek voltak, győzelemre harcoltak, az Istennel közösségük volt, az Isten vezethette őket. Az Úr boldogságot, békességet, gazdagságot hozott számukra. Olyan kor jön el, ha Dávid király kora érkezik. A Dávid sarjából jön majd ez a király. És olyan király lesz, aki majd bölcsen uralkodik, és Izrael nagyon jól tudta, hogy a bölcs uralkodó, az Isten rendje szerint, akarata szerint való uralkodó nagyon fontos, mert hát ott volt Dávid király, aki az imént felsoroltakat hozta el Izrael számára, de utána két generációval, tehát Dávid után két generációval azt látjuk, hogy Izrael népe már szétszakadt. Hiába volt ott ez a király, hiába volt bölcs Salamon az ő fia, hiába voltak ezek engedelmes szívűek az Isten felé, két generáció múlva, mert nem figyeltek a királyok az Isten szavára, mert a királynak nem volt fontos az Istennel való közösség, ezért szétszakadt az ország. Az az ország, amely Isten népe volt, már nem egy volt csupán, hanem ketté szakadt. És nagyon jól tudta Izrael népe, és hogy olvassuk a Krónikák könyvét, vagy a Királyok könyvét, a Szentírás elénk adja azt, hogy ez a király nem figyelt az Isten szavára, az Isten áldása nem lehetett rajta. Ez a király figyelt az Isten szavára, és Isten áldása megjogodott Izrael népén. Tehát voltak királyok, akik figyeltek az Istenre, és az Isten áldása megnyugodhatott Izrael népén. És voltak királyok, akik meg nem figyeltek. És tudták, hogy fontos, hogy bölcs királyuk legyen. Olyan király legyen, aki az Isten szavára figyel, mert akkor az Isten áldása megnyugszik rajtuk. És tudjuk, amikor Sámuel próféta sokan kérték, hogy adjon az Isten nekik királyt, mert hogy a környező népeknek is királyaik vannak. Akkor ő elmondta nekik, hogy figyeljetek ide, ez nem egyszerű dolog. A király nem azt jelenti, hogy akkor majd dicsőség, pompa, meg hatalom, hanem a király majd adót fog szedni, meg elviszi a fiaitokat katonának, lányaitoknak, szolgálóleánynak. Tehát nem lesz egyszerű dolog az, hogyha király lesz. Legyen az úrati királyotok. Legyetek az ő áldásában, keresétek az ő, legyetek kapcsolatban az Istennel, legyetek személyes kapcsolatban, ne egy királyon keresztül lányátok ezt. De a nép azt mondta, hogy nekünk király kell. És persze aztán látták, hogy vannak rossz királyok, akik elfordítják az Isten akaratától a népet, Izrael népét, és ezért akkor nyomorúság lesz az életükben. Megtapasztalhatták, hogy miképpen szenvednek. Hisz mondom, két generációval Dávid után már szétszakad az ország, és utána pedig szinte az egész ország fogságba vitettetik. Az egész ország fogságba kerül. Dávid erős volt, mert az által kormányzott ország az erőssé vált az Isten áldásában, de két generációval később már azt látjuk, hogy szétomlott az, amit Isten akarott rajta keresztül adhatott. Természetesen a bölcs király a jog és az igazság alapján kormányoz, és ki ne szeretne biztonságban élni, ki ne szeretné azt a jog és igazság biztonságát, amikor védve vagyok én, a vagyonom, a környezetem, a családom, tudom, hogy mi a rend, tudom, hogy mi miből következik, és élvezem azt, ami ebből fakadhat, és nem kiki a saját törvénye szerint cselekszik, nem kiki a saját akarata szerint rendezi be saját életét, és vesz el másoktól az ő rendje, vagy gondolata szerint, hanem a jog és az igazság érvényesülhet az országban. Persze Jeremiás idejében nem tudhatták még, hogy az igazságos Isten az miképpen tervezi a világnak a sorsát, hogy miképpen szeretné az igazságát megmutatni ennek a világnak, vagy az igazságosságát megmutatni ebben a világban, hogy az igazságos Isten könyörületes Isten lesz, hogy az igazságos Isten kegyelmes Isten lesz, hogy ő megmutatja az ő fiában, amikor majd ez az idő eljön, amiről prófétál most Jeremiás, ő nem tudhatta, és még a kora sem tudhatta, és még aztán évszázadokon keresztül nem tudták, hogy Isten mit is prófétál az övéinek. Hogy majd eljön az ő kegyelmének ideje, amikor majd nem az igazsága nem azt jelenti, hogy az ő igazsága szerint megbünteti a népet, hanem az igazsága azt jelenti, hogy megbünteti az ember bűnét az ő saját fián, az ő Jézus Krisztuson keresztül. Mi már ezt tudjuk, hogy Jézus Krisztusban hogyan teljesedett be az Isten törvényi és igazsága. És még abban az időben csak a fogságból való szabadulás volt számukra fontos, hogy olvasok ebben az igében, hogy majd a fogságból szabadítja Júdát meg Izraelt, akkor még ők nem tudták, hogy a bűn fogságából, az Istentől való elszakadtság fogságából kellene igazából szabadulniuk. Még itt azt írja a 7. versben, hogy nem azt mondjátok többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről. Nem azt fogjátok mondani, mert ettől sokkal nagyobbat fog tenni. Mert a Páska ünnepén mindig visszaemlékeztek Izrael népe arra, hogy az Isten hogyan szabadította ki őket, Izrael népét az egyiptomi fogságból. És visszaemlékeztek arra, hogy miképpen szabadult meg a hatalmas fáraó fogságából ez a picinke kis nép. És azt mondja ez az ige, ez a profécia arról szól, hogy nem erről fogtok megemlékezni. Nem az lesz a szívetek nagy bezzeg, amikor Egyiptom földjéről kiszabadított bennünket az Úr, milyen jó volt, örvendeztünk, hanem majd összeszedi a világ minden sarkából azokat az embereket, akik szétszélettek. Tehát olyan szabadítást hozzá, amit még akkor el sem tudtok képzelni. Izraelnek nyilván gondolata sem volt arról, hogy ez a szabadítás miképpen érkezhet el, hisz ők még akkor csak azt látták, hogy Izrael az ő országuk, az Isten népe, Isten megszabadítottak Egyiptomból, biztos megszabadítja majd a asszír Babilon fogságból is őket, és ez a fogság, ebből a fogságból a szabadulás hozzá egy számukra a megoldást. És nem tudták, nem érthették még azt, amit mi már tudhatunk, hogy nemhogy csak ők kapnak szabadítást az Istentől, hanem rajtuk keresztül az egész teremtett világ, a pogány világ is szabadítást nyer az Úr Jézus Krisztusban való szabadításában. Eljön majd az az idő, várjátok, hogy beteljesüljön rajtatok, várjátok, hogy beteljesüljön az, amit az Isten eltervezett és évszázadokon keresztül a népének elmondott. Olyan csodálatos azt látni, ahogy a évszázadokkal Krisztus megelőző, tehát amikor még nem tudták, hogy miről van szó, már ők a reménységben ott voltak. És a várakozásban egyre inkább nyíltak ki azok az ablakok, és egyre inkább érthették, hogy mit akar az Isten mondani nekik. De sajnos, mint ahogy tegnap előtt egy evangelizációs sorozat volt az Emmausban, és ott az Isten elédünk hozott egy ige szakaszt, amiben azt kellett látni, hogy a tanítványok sem érthették azt, amit Jézus Krisztus mondott nekik, hogy miképpen fogja ő elhozni a bűnből való szabadítást. A tanítványok sem értették, amíg az Isten szent lelke világossá nem tette számukra. És nekünk is ebben a várakozási időben nem lehet más reményünk, mint az, hogy nap-nap után, meg lépésről lépésre az Isten szent lelkének világossága vezet bennünket, és nyitja ki azokat az adventi ház ablakokat, és hogyha most képletesen nézzük azokat a kis ablakokat, amelyek világíthatnak az életünkbe, és egyre inkább megvilágítják azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, mit tervezett az Isten, és hogyan szeretné a te életedben ezt megvalósítani. Mert ahogy Izrael saját bőrén érezte, hogy szükségük van a jogra, az igazságra, még szükségük van a szabadításra, úgy a mi életünkben is világos, hogy szükségünk van valamire, ami az életünket rendbe teszi, ami kiszabadít abból, amiből belerekedtünk, a saját bűneink, a saját Istentől való elszakadt életünkből fakadó problémáink, ami aztán kihat arra, hogy nem tudjuk megélni rendesen a hétköznapjainkat, ünnepeinket, családi életünket, meg stb. Hogy az Isten ebből szeretne kiszabadítani bennünket. Ahogy Izrael érezte, a mai világ is érzi, és keresi az örömeit, keresi a gyönyöreit. Hát sokszor ilyenben találja meg, hogy advent előtt még egy nagy bevásárlás, vagy az adventi vasárnapokon, vagy nagy vásárlások legyenek, meg nagy evések, nagy főzések. Ebben találja az örömét, mert szeretne szabadulni valamitől, ami nyomasztja, és aztán mindig megállapítja, hogy ez sem adott igazi szabadulást, ez sem adott igazi örömet. Hiába van meg, hiába éltük meg, hiába csináltuk meg, nem adott igazi szabadulást. Bennünket arra szeretne az Isten készíteni itt adventben, hogy átéljük azt, hogy szabadságunk lehessen abban a Krisztusban, akit az Isten megígért, és aki valóban Dávid sarjaként, Dávid házából igazi sarjként jött, és aki valóban elhozta a jogot, meg az igazságot, aki valóban bölcsen uralkodott, és aki valóban elhozta a szabadulást, de nem csak Izrael népének, nem csak Júdának és Izraelnek, hanem elhozta az egész világnak, és így lehet neked is szabadságod, meg így lehet neked is szabadságod. És ebben a szabadulásban, ebben a szabadságban élhetjük meg az Istennel való közösségnek az örömét, örvendezését. Erre hív bennünket az Úr adventbe. Amen. Csendesedjünk el, imádkozunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked azt, hogy te évezredeken keresztül folyamatosan bíztattad a te népedet a veled való közösségre. Hívtad a prófétáidat, hívtad az üzenet közvetítőidet, küldted az üzenetet az emberek szívébe, hogy megértsék, ki vagy te, és mit szeretnél megvalósítani. Úgy köszönjük néked, Urunk, hogy ebben az új szövetségben olyan csatornát találtál, választottál, olyat adtál, ami világossá teheti számunkra, mindannyiunk számára, hogy mi a te üzeneted, a lényege, mit üzensz te nekünk. Add meg, hogy ebben az adventi időszakban nap után vehessük tőled, és hadd jöhessen az életünkbe az a világosság, amit a te ígéreted egyedül csak. Köszönjük, hogy bennünket itt készítesz, köszönjük, hogy ifjaink ott lehetnek az ifjúsági hétvégén, köszönjük, hogy szól az igéd, és emberek, fiataloknak a szíve megnyílhat feléd. Hálás a szívünk, Urunk, hogy adventben sok alkalom van, adventi evangelizációk, csendes napok, adventi istentiszteletek, adventi közösségek, adventi családi alkalmak. Áld meg, hogy mindannyiunk számára világos legyen, hogy eljön az idő, eljött az idő, add meg, hogy jó várakozással lehessünk ezek felé. Segíts bennünket, Urunk, a nyomorúságainkban, sötétségünkben, süketségünkben, vakságunkban. Segíts, hogy ráébredjünk arra, hogy megértsük üzenetedet, megértsünk téged, és akaratod szerint tudjunk cselekedni a te dicsőségedre. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Most ez már tényleg első vasárnap Isten tiszteletünk lesz úrvacsorával egybekötve. Mindenkit szeretettel hívunk úrvacsorai közösségbe, születésnaposok köszöntésére. Hirdetem, hogy hétfőn az asszonykör 17 órakor, kedden 9 órakor a babamama kör, kedden 17 órakor a Biblióra itt a gyülekezeti központunkban meg lesz tartva. Szerdán ifjúsági sport délután ez 17 órától itt a gyülekezeti központban, illetve pénteken szintén ifjúsági sport délután. 5-én pedig adventi csendes napunk lesz, amit már hirdettünk. Adventi csendes napunk 10 órától kezdődik. A reformáció 500. évfordulójának megünneplése jegyében készülünk ezekkel a csendes napokkal folyamatosan, hogy megértsük, Isten mit szeretett volna megvalósítani a reformációban, miképpen szerette volna gazdagítani az egyházát és bennünket itt a mai korban. 10 órakor kezdődik, 16 órakor fejeződik be az adventi csendes napunk, ebédet ismét főzünk. Süteményt hozunk. Köszönöm, Zsulika. Igen. Mondani akartam egyébként, hogy aki tud, az süsse a sütemény, de ez jó, hogyha a testvérek szívében fogalmazódik meg, és nem nekem kell mondani, hanem belülről fakad. Az ebéd mellé, aki tud hozni a gulyásleves mellé süteményt, ezt megköszönjük. Így is akkor gazdagabb lesz az ebédünk. Grendorf Péter fiatal lelkészt hívtam meg szolgálatra. Nem tudom, ismerős a testvérek előtt. Budapest angyalföldi lelkész. 6 éves korában találkoztam vele. Egy nagyon komoly hívő fiú, aki reménység szerint az Isten evangéliumát megszólaltatja itt közöttünk. Majd a szállításával kapcsolatban leszünk, mert vonattal fog érkezni szombaton, hogy ki lenne az esetleg, aki be tudná hozni a vasútállomásról a 10 órai kezdésre. Egyedül a Szentírás az lesz a témája, és a reformációi sorozatban a csendes napunknak, tehát a Szentírás, mint Isten üzenete, az a pólyának szokták említeni, hogy ott van Jézus Krisztus, tehát, hogy arról beszélünk, majd az lesz középpontban, hogy mit jelent nekünk maga a Szentírás, hogyan használhatjuk azt, hogyan hirdethetjük, és miképpen vehetjük annak az üzenetét. Múltkor nem beszéltünk róla, de múlt vasárnap nem beszéltünk róla, elég zsúfolt hét volt akkor ott mögöttem, Lelkész Akadémián voltunk néhány napot, lelkészeknek is mondhatni ilyen kreditgyűjtőpont, vagy kreditpontgyűjtő lehetőség, ez a Lelkész Akadémia, ahol ilyen tudományos munkát folytatunk, meg lelkileg is próbálunk épülni. És utána pedig volt egy szombati cigánymissziós csendes nap, egy missziói nap, amelyet Bakai Péter szervezett. Ennek az anyag egyébként már megtalálható az evangélikus honlapon. Fölvette videóra Győri András az egész anyagot, és ott az ige hirdetések, bizonyságtételek, beszámolók azok megtekinthetők. Az evangélikus.hu című honlapon ott vannak a videók egymás után. Jó volt együtt lenni azokkal a testvérekkel, akiket már cigánymisszióból régóta ismerünk. Igazából Péter kicsit szomorkodott, hogy megint kevesen jöttünk, vagy nem jöttek sokan újak. Jól lehet néhányan megmutatták magukat azok is, akik még eddig nem jártak arra felé, a cigánymisszió felé. De jó volt hallani, hogy Isten miképpen cselekszik emberek szívében, életében, és hogyan működik a cigányok és a magyaroknak a találkozása, és miképpen működik Isten szent lelke ezekben a szolgálatokban. Éppen Győri András, aki egyébként a videó felvételeket készítette, mondta, hogy nem érti, hogy miért szomorkodik Péter, hisz a cigány misszió az, ami legerősebben, vagy látványosabban működik az egyházban, vagy legjobban mutatja magát, vagy de a legtöbb alkalma van. Mindenesetre sok imádságra van szükség ahhoz, hogy Isten evangéliuma eljusson azokhoz az emberekhez, akik egyébként is nehéz helyzetben vannak. hátrányos helyzetük sok mindenből fakad, de az biztos, hogy a megoldás egyedül az Úr Jézus Krisztus, az a kegyelem, amit az Isten megmutatott mindannyiunk számára, és az ő életükre nézve is megoldás lehet. A görögszállási testvéreket is kérem, hogy hordozzák a testvérek, hisz ott is mindig vannak feszültségek, mindig vannak problémák. Isten munkáját az ördög mindig szét szeretné pöckölni. Nem szereti az ördög, hogyha az Isten embereket gyűjt. Nem szereti az ördög, hogyha az Isten új embereket von ki az ő országából. Hordozzák a testvérek tehát imádságban az országos cigánymissziót is, meg a görögszállási cigánymissziónkat is, de természetesen minden szolgálatot, ami Advent környékén szerte az országban, itt egyházunkban, vagy azon kívül is működik. Fiataljainknak a hétvégéje lassan véget ér, jönnek majd hazafelé, az ifjúsági munka is legyen a szívünkön, hisz jó, hogyha az evangélium ideje korán eléri az ifjak szívét, és a nagy döntéseikben már az Úr segítsége is ott lehet. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük 451-es számú énekünket, 451-es ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt.
Az örömre, az ünneplésre, mert megmentettél bennünket rajta keresztül. Köszönjük, hogy készülhetünk és várhatjuk azt, hogy visszatérsz, Úrunk Jézus. Kérünk azt, hogy ez a várakozás lehessen tiszta, és igyekezzünk rád odafigyelni, hogy az életünket megélhessük napról napra is, lehessen hasznos a körülöttünk lévőknek, úgyhogy meglássanak téged és megmenekülhessenek a gonoszságtól és a haláltól. Köszönjük néked, Urunk, hogy az lehetőséget az embernek, az lehetőséget itt nyugalomban és békességben, hogy a Te igédről beszéljünk, a Te igédről halljunk, és hogy egyáltalán hirdessük azt. Köszönjük, hogy az vezetőket, akik igyekeznek, és megpróbálnak minden akadályt leküzdve neked szolgálni, és hirdetni a Te igédet. Úgyhogy az tiszta lehessen is, és békességet hozzon. Kérünk, legyél azokkal, akik nehéz helyzetben vannak, legyél, Uram, a betegekkel, legyél a fedél nélküliekkel, legyél azokkal, akiket üldöznek, add, hogy lehessen békesség a világban is, és ne a rontás, ne a gonosz hatalma legyen az, ami érvényesül, hanem láthassák meg, Uram, az emberek a Te kegyelmedet és szeretetedet, és ahhoz szorítsák a szíveiket. Köszönjük, hogy adsz vezetőket a világban. Te azt nekik hatalmat tudunk. Kérünk, segíts, hogy jól használhassák azt, mert bár sokszor a profit és a jövedelem számít minden embernek, de kérünk add, hogy megtérhessenek, és hozzád fordulva megfelelően irányítsák azokat a dolgokat, amik a hatalmuk alá tartoznak. Kérünk, hogy legyél azokkal az emberekkel, szolgálókkal, akik a tiéd, és igyekeznek neked szolgálni a világ minden részén. És most is Szíriában is, akik vannak keresztények, te vigyázz rájuk, Urunk, te őrizd meg őket a nyomorúságukban, és hát, hogy tudjanak így is hozzád ragaszkodni. Kérünk, hogy védj meg őket, és adj áldást az ő életükre, és lehessen hasznos a munkájuk. Az a munka, amit megélnek napról napra. Kérünk, segíts, hogy tudjunk mi is imádkozni, és jól kérni tőle, hogy hasznos lehessen az életünk. Segíts, hogy adhassunk, és segíts, hogy elfogadhassuk azt, amit te akarsz nekünk adni. És kérünk, hogy legyél velünk akkor is, amikor így imádkozunk a te nevedben.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Bízom magam.